Az imádkozás előtt hadd olvassunk egy igeverset, egy némely igeverseket a Zsoltár 119. fejezetéből. Először a 153. verstől, azután pedig a 169. verstől tovább. A Zsoltár 119 a 153. verstől. Tekintsd meg, vagy lásd meg gyötrelmemet, és szabadíts meg engem, mert nem felejtem el törvényedet. Irányítsd ügyemet, és válts meg engem. Ajándékozz meg új élettel ígéreted szerint. A bűnösöktől távol marad a te segítséged, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. A te irgalmasságod, ó Uram, nagy! A te helyén való döntéseidhez mérten eleveníts meg engem. Most a 159. verssel tovább, ugyanaz a Zsoltár rész. Lásd, mennyire szeretem parancsolataidat, vagy utasításaidat, Uram. Ajándékozz meg új élettel engem, a te kegyelmességed szerint. A te szavad teljes tartalma igazság, és örökre érvényes minden igaz döntésed. Most a 169. verstől. Uram, hadd szálljon fel hozzád hangos esedezésem. Ajándékozz meg felfogó képességed, és felfogó képességgel, ígéddel szemben. Jusson színed elé könyörgésem. Ments meg engem ígéreted szerint. Ajkamról áradjon a dicséretes imádság, mert te vagy az, aki megtanítasz rendelkezéseidre. A nyelvem énekeljen beszédedről, mert minden parancsolataid igazak. Hadd legyen készséges a te kezed segítségemre, mert utasításaidat választottam. Szabadításodra vágyakozok, ó Uram, és a te törvényeidben gyönyörködöm. Tartsd meg lelkemet, hogy éljen, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem. És ha bolyongnék, mint az eltévedt jó, úgy keresd meg a te szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról. Különösen ez a két ígevers, amelyeket olvastunk, a te ígéd egész tartalma igazság. Örökre érvényes minden döntésed, minden igaz döntésed. Lásd, mennyire szeretem utasításaidat, ó Uram! Ajándékozz meg új élettel engemet a te kegyelmességed szerint. Ezek olyan gondolatok, amelyek Istennek tetszésére vannak, amelyek mély és bensőséges, imádkozó szívből fakadó, amely nem értem szerinti, hanem Isten szelleme szerinti lett edődőzve, és Isten trónjához felszáll. Ma hadd legyen ez a te és az én imádságom. Ma Isten téged és engem, ma Isten valamennyünket közösen meg akar hallgatni. Mindjárt az ő színe elé fogunk lépni. Legyen, irányítsd az én ügyemet, és válts meg engem, ajándékozz meg engem új élettel, a te ígéreted szerint. Uram, ajándékozz meg engem új élettel, a te kegyelmességed szerint. A te szavad egész tartalma igazság, és örökre érvényes minden igaz ígéret a te szavadból, minden igaz ígéret a te szavadból. Minő meggyőződés és bízalomból eredő szavak jönnek ezekből a szavakból. Emberek, akikkel Isten beszélt, indokosan keresik az Istennel való társalgást, és azt kifejezésre juttatni, amit Isten szent szava belőlük kieszközölt. Mi nem azért vagyunk itt, hogy azt, hogy a pogányok módja szerint tegyünk, amit teszünk, és sok szavakkal kelepeljünk, hanem hogy Istennel találkozzunk, és kevés szavakkal kifejezés, sokat juttassunk kifejezésre, mert ő képes kevés szavakkal sokat mondani. Hangosan könyörgök hozzád, hadd jusson az én imádságom fel trónodhoz, szabadíts meg engem a te ígéreted szerint. Sóvárgok, Uram, a te segítséged után, ó Uram, és a te törvényed, Uram, az én örömem. Hadd éltest az én lelkemet, hogy éljen és magasztaljon téged, és a te döntésed legyen segítségemre. Szeretteim, ez Isten szava határozottan, amely ma, ez Isten tisztelet kezdetén hozzánk intéződik, amely belőlünk egy bizodalmasságot és hitet ébresztene bennünk. Hiszen úgy jövünk Istenhez, nem mint idegenek és jövevények, hanem mint Isten társai, mint az ő háztársai, mint az ő fiai és leányai, ami mennyei atyánknak. Úgy jövünk, és úgy állunk az ő színe elét. És az Úr azt mondja, ha tehát ti, akik gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, vagy képesek vagytok jó ajándékokat adni, mennyivel inkább add mennyei atyátok szent szellemet, tehát jót azoknak, mindazoknak, akik kérik tőle. És már az Ótestamentumban kifejezésre lett juttatva, ajándékozz meg engem új élettel a te kegyelmességed szerint. Ez az új isteni élet legyen kieszközölve belőlünk kegyelemből. Legyen, hogy Isten megáldana bennünket. Hadd álljunk fel, és lépjünk Isten trónja elé imádsággal. Mennyei atyánk, közösen jövünk és állunk a te szent színed elé. Uram, nem magától érthetődő dolog, hanem felismerjük, hogy kegyelem, csak is kegyelem. Mert te vagy az, aki intézted a te szavadat hozzánk, beszéltél velünk, a te szavadat megelevenítetted bennünk, és a veled való, velünk való közösséget helyreállítottad, és felállítottad. Köszönjük neked, Uram, Golgotát különösképpen. Köszönjük neked, Uram, a megbékélést és a megbocsátást, a te szent és drága véred, amit kiöntöttél érettünk. Köszönjük neked, Uram, a te szent szavadat, amely örök igazság marad, és ami szívünkben bemenetelt talált, bejuthatott a mi szívünkbe. Köszönjük neked, Uram, hogy a betűt élő a szellem élő kinyilatkoztatásává tetted szíveinkben. Szeretett Urunk, légy te, mint a te gyülekezet feje, a te tagjaid között jelent. Eleveníts meg bennünket, minnyájunkat újra. Szeretett Uram, ezt az összejövetelt a te véred oltalma alá állítjuk tudatosan, te Isten báránya, és a Szent Szellemet vezetése vagy ihletese alá. Uram, rombolj le minden sátani munkát, semmisítsd meg, és emelt létesítsd, vagy állítsd fel újra a te munkádat a te néped között. Védj mindazt, ami zavar, csendesítsd el, némítsd el, Uram, hogy szólhass hozzá, intézd hozzánk szavaidat. Ó, Uram, ajándékozz meg belső éberséggel, odafigyeléssel színed eléd, hogy ne csak fizikailag legyünk jelen, testileg, hanem lelkünkkel, te veled legyünk összekötve, és a te szavaddal, hogy szólhass hozzánk, elért szívünket, és új életet eszközölj ki belőlünk, megajándékozhass új élettel. Uram, te ismered a szívemet, szeretnék mindazokkal megállni te előtted, azon a napon, amikor vissza fogsz jönni. Uram, én Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra, kegyelemmel a hallásra. Legyen ez az összejövetel te veled tartva, a mi megváltónkkal. Szólj te magad hozzánk, a te szavad és a te szellemet által. Tisztelet, magasztalás és dicsőítés térjen te hozzád, az örökkévalóság Istennek, örökkévalóságtól örökkévalóságig, Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Amen. Erre az ígére gondoltam a Lukács 1-ből, és röviden olvastam is belőle, és most szeretnék foglalkozni vele, szeretnék utalással lenni rá, és legyen, hogy Isten megáldana bennünket, miközben foglalkozunk vele. A Lukács első fejezetének 8. fejezetétől. Történt pedig egyszer, hogy amikor részlegének beosztása szerint a papi szolgálatot végezte Isten előtt, hogy a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolás által ki lett jelölve arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa ott a füstölő áldozatot, miközben az egész nép, tehát az egész nép sokasága kint imádkozott a füstölő áldozat órájában vagy idejében. Röviden szeretnék ezekkel a szavakkal foglalkozni. Az Ótestamentumban sok áldozatok lettek bemutatva. Bűnbocsánatra való áldozatok, megváltásra való áldozatok, sok áldozatok, engesztelő megtérése áldozatok, de csak egy áldozat létezett, amelynél fogva Izrael egész népének a sokasága az egész idő alatt, miközben az áldozat belett mutatva, arcra borulva, imádságos lelkülettel össze volt gyűlve Isten színe előtt. És ez volt ez egy olyan óra volt, amelyre itt utal az ége. Miközben Zakariás végezte az ő munkáját, a papi szolgálatot, és bemutatta a füstölő áldozatot, az Izrael egész sokasága az áldozat bemutatása közben népközössége nem elegyedett személyes beszélgetésben, nem folytattak vitatásokat, hanem Isten színe előtt álltak elmélyedetten imádságban, és Isten felelt, Isten válaszolt az imádságra, Isten áldását küldte. Szólt, mert az ő imádságuk meghallgatására elküldte Gábriel angyalt, és tudatta Zakariással, hogy meghallgattatásra találtak az imádságok, és fiúk lesz, akinek majd a János nevet fogják adni. Hogy kellett adjam. Szeretteim, ez nagyon foglalkoztatott engem. Az Isten házában lezajló események koordinálva, összhangba kell lezajlódjanak egymással. Az isteni rendben, az békésen és mennyei harmonikusságban zökkenőmentesen kell történjenek, ha Isten akarata szerint történik, ami történik. Ez akkor így bekövetkezett, és ez mind a mai napig így megtörténik. És ha most azt olvassuk, hogy Zakariás a sorsolás által lett kijelölve erre a munkára, ti tudjátok, hogyha egy sorsolást vetnek, egyet találhat a sokak közül, és Dávid volt az, aki már az Ótestamentumban azt mondja, hogy osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem, nagy örökségem lett, tisztességes örökségem lett. Mi volt ez? Isten emberei felismerték, hogy Istennek terve volt velük. Kívülről nézve úgy nézhetett ki a dolog, mintha ezek az emberek, akik sorsoltak, nem tudják, mit akarnak, és milyen döntést hozzanak. Kit rendeljenek el a szolgálatra? Isten azonban tudta, és ez elégséges volt. Isten országa dolgait illetően jobb, ha nagy számban vagy többes számban vannak azok, akik nem tudják, mit, hogyan kell tenni és kitegye, és áthagyják Istenre, hogy az ő akarata és végzése szerint megtehesse, ami soron van, mintsem, hogy nagy számban vagy többes számban legyenek azok, akik közül mindenki pontosan tudja, mit, hogyan kelljen megtenni. És végül mindenkinek csak azt tartja az ő szeme előtt, mindenki csak azt tartja szeme előtt, amit a saját szeme előtt fontos, és szem elől veszíti azt, amit Isten az ő akarata szerint, az ő szavának alapján a megadott időben és a megadott órában akar elvégezni. Akkor elérkezett az ideje és napja annak, amikor Isten válaszolni akar. És ha 100 ember lett volna ott összegyűlve, Isten a sorsolást mégis a kellőnek hozom, 100 között, 1000 között és 1 millió között. Istennél nem történik véletlenségből semmi. Ő előtte semmi nem előreláthatatlan. Mi 100%-osan támaszkodhatunk Istenre, a te és az én életemben is az osztályrész ki lett mérve, neked is, nekem is, mert külön lettünk választva. Zakariás bement a templomba, az áldozat belet mutatva, egy füstölő áldozat volt, és az Ótestamentumból, éppen úgy, mint az Jelenések könyvéből is felolvasom nektek, hogy a füstölő áldozat, a füst, amely Istenhez felszállt, egyúttal szimbólumokkal szemléltette, hogy a nép tudomásul vegye, hogy a szentek imádsága éppen úgy felszáll Istenhez, mint ahogy ez a füst fizikailag. Hiszen tudjátok, hogy Isten az Ótestamentumban is minden szimbólumokkal szemléltetett, hogy a népnek a dolgok mély és rejtett jelentőségét tudomásul tegye, az igazi jelentőségeit annak. Ezt a 2 Mózes 29-ből és a 30. fejezetéből nagyon szépen elolvashatjuk. Egy ige szakasz, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. A 2 Mózes 29:43. versétől hadd olvassuk. Ott fogok megjelenni Izrael fiaival, és közösségbe akarok lépni velük, és dicsőségemmel szentelem meg azt, vagy dicsőségemmel megszenteltetik. Megszentelem a kijelentés, vagy a kinyilatkoztatás sátorát, és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy a papi szolgálatot végezzenek nekem. És én magam leszek az, aki Izrael fiai között lakozást fogok venni, és Istenük akarok lenni, és ők fel fogják ismerni, ők fel kell ismerniék, hogy én az Úr vagyok, az ő Istenük, aki kihoztam őket Egyiptomból, kivezettem őket, mert közöttük lakozom én, hogy közöttük lakozzam én, az Úr, az ő Istenük. Ekképpen készíts oltárt, hogy a füstölőszerek égetésére, a füstölő áldozat bemutatására. Most a 6. verstől, a 30. rész 6. versünk. Helyezd az oltárt a függöny elé, a bizonyság, a törvény ládájánál lévő kárbit elé, a fedőlappal szemben, amely a törvény ládája fölött van, ahol én magam kapcsolatba lépek veled. Áron mutasson be ezen az oltáron kellemes füstölő illatáldozatot reggelenként, minden reggel, amikor rendbe hozza a mécseseket, akkor mutassa be hasonlatosan, égesse el azt este felé is, amikor felrakja a mécseseket. Egy szabályos, egy rendszeres füstölő szerek égetése legyen ez az Úr színe előtt nemzedékről nemzedékre. Szeretteim, itt azzal vagyunk szembesítve, hogy összeköttetésben áll a 7 aranygyertyatartó van, amelyre rá lett téve a hét mécses, és meg lett gyújtva. Tehát összekötetésben áll a füstölőszerek áldozata a hét aranygyertyatartóval, és a mécsesekkel, amelyek rá lettek gyújtva. Sokat hallottunk efelől, mert az aranygyertyatartónak jelentősége volt az Ótestamentumban, már az Ótestamentumban való utalással. Itt az oltár a függöny előtt kellett felállítva legyen, és a törvény ládája áttelenben állt. A törvény ládájában pedig találtatott Isten szava, az Isten szövetségkötése Izrael népével, és Izrael népe egy szövetséges nép. Létezett egy hagyomány, egy testamentum, egy szövetségkötés, nem egy elszabadult embercsordáról van szó, volt szó, hanem az élő Isten gyülekezetéről. Hiszen az ezzel való összekötetésből füstölő szerek áldozata kellett bemutatva legyen az Úr iránti tiszteletadásként. Hadd olvassunk a Jelenések könyvéből egy ígeverset, a tizedik, nem, a nyolcadik verset. A Jelenések könyve nyolcadik fejezetének első versétől. Amikor a bárány letörte a hetedik pecsétet, vagy feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mint egy fél óráig, és láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és nekik adatott hét trombita. Akkor jött egy másik angyal is, és megállt az oltárnál, kezében arany füstölő tál, aranyból füstölő tál, és adott neki sok füst, adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt volt, vagy állt, és felszállt. A füstölőszerek füstje a szentek imádságaival, vagy szentek imádságaiért az angyal kezéből az Isten színe elé. Ez egy íge vers, amely a hetedik pecséttel áll, megnyitásával áll kapcsolatosan. Következetesen annak jelzése, hogy a tökéletességre jutás befejeztével az egész üdvtörténelem elvégződött, amint ki lett jelentve és írásba lett adva. Visszatérve a Lukács első fejezetében, fejezetére, a füstölő áldozat ideje volt, és az egész gyülekezet imádságos lelkülettel össze volt gyűlve. És akkor azt mondja az ége, hogy az Úr angyala megjelent Zakariásnak, és a füstölő oltár jobb oldala, jobb oldalán állt meg. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, mert meghallgattatásra talált a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet fiút szül, anya lesz egy fiúnak, anyja lesz egy fiúnak, akinek nevét te Jánosnak fogod nevezni. Ha ezt a nevet elolvassuk, megvan a Héber megnevezése is, ez Jehósua. És ha tovább nyomozzátok a dolgot, tudjátok, mit jelent, hogyha a menge fordítást megvan, lábjegyzénként elolvashatjátok, hogy mit jelent, tudatosan azt, hogy akivel szemben Isten kegyelmet tanúsít. Akivel szemben Isten kegyelmet tanúsít. Ki volt ez a János? Ő kellett legyen az, aki hídat verjen az Ó és az Új Testamentum között. a törvény és a kegyelem között, az elítélés és a felmentés között, a büntelennek nyilvánítás. És éppen ez következett be annak, akivel szemben Isten kegyelmet tanúsít. Már Mózeshez így intézte az Úr az Úr szavát. A kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Irgalmazok, akinek irgalmazok. Szeretteim, a Jézus Krisztus eljövetelekor személyes kijelentési proféciák is beteljesedtek. Nem csak általános jellegű proféciák, hanem egy személyes jellegű profécia. A Jézus Krisztus előfutárára utaló profécia beteljesedett szószoros értelmében. Az Izrael egész népe meg kellett lássa Isten üdvrejutását, át kellett élje Isten üdvrejutását, de hogy az egész nép átélhesse Isten az üdvrejutást, elküldte Isten az ő követét, egy embert, az Isten szíve szerint való ember, egy Istentől küldött ember. Isten döntött, az egész nép imádkozott, elérkezett az ideje és órája, amikor Isten azt mondja, fiad lett, akinek, akit Jánosnak fogsz nevezni, akit Jánosnak kell nevez. Ti tudjátok, hogy itt van egy párhuzam, még egy más házas pár is létezett a Bibliában, nagyon előre haladott állapotban, és gyermektelen volt. Ez Ábrahám volt. Ábrahám gyermektelenül folytatta életmenetét, miközben azt mondta az Úrnak, a damaszkusbeli Eliézer, a szolgám, fogja örökölni minden tulajdonomat, mert gyermektelen állapotban hagysz engem. Akkor elérkezett az ideje és az órája annak, amelyben Isten szólt Ábrahámhoz, és tudjátok, hogy mi áll írva róla. Ábrahám a hit atyának lett megnevezve. Egy ember, aki reménytelen állapotban, és ahol semmit nem lehetett várni, szilárdan meg volt győződve, kitartott az Isten ígéretének beteljesedéséről, meg volt győződve, szeretteim, emberek, akikhez Isten szava valóban intéződött, mint egy rögzített horgonyhoz lettek odaerősítve, amely a függöny mögé elért, a szentek szentjébe visszavezetett, ott, ahol a szövetség ládája az Isten szövetséges népével kapcsolatosan állt, és a mindenható őrködött az ő szava fölött, hogy beteljesítse. Ábrahám folytatta életmenete, Isten látta az ő állapotát, és hosszú-hosszú ideig hagyta, hogy folytassa életmenetét, és hangsúlyoztunk, hogy Isten másképp is alakíthatta volna a dolgokat, de az ő kifürkészhetetlen, megmagyarázhatatlan bölcsességével mindent úgy végez az ő tetszése szerint. Ha Ábrahámnak lett volna fia Sárával, mikor még fiatalok voltak, és ő, Sára is fiatal volt, akkor egy általános dolog lett volna, mint ahogy naponta ezerszer, vagy tízezerszer is bekövetkezik. De Isten, aki előtt semmi nem lehetetlen, időt vesz magának, amíg a lehetetlenből kieszközli a lehetőt, hogy az ő nevét megtisztelés érje, méltóság. Itt egy Ábrahám, ott egy Zakariás. Mindkét esetben Isten valami különös dolgot akart kieszközölni. Ábrahámról olvasunk még a zsidók 11. fejezetében egy egész különös ige szakasz. Itt írva áll a 17. fejezetben. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett. És egyszülött fiát vitte, akarta áldozatul vinni azt, aki az ígéretet kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta, vagy azt gondolta magánál ugyanis, hogy Isten képes, Istennek hatalma van a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, mint egy hasonlatot. Tudnillik, hit által megáldotta Izsák Jákobot és Ézsót is, az eljövendő dolgokra nézve. Hit által áldozta meg a haldokló Jákob, József mindegyik fiát, tehát a két fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Szeretteim, ti tovább olvashatjátok, ha akarjátok. Jákob egy előre haladott idős, vén ember volt, azon volt, hogy meghaljon, elérkezett az ő elköltözésének órája, így a botjára támaszkodva, mint egy öreg emberhez illő módon, keresztezett kézzel a botjára, kézzel jobb kezét, tehát a botjára fektette kezét, és jobb kezét a fiatalabbikra tette, és a bal kezét az idősebbikre. És a két fiú apja, József, látja ezt, vonakodó lesz, nem akarja, nem hajlandó elfogadni így, és azt mondja, nem így, apám, mert ez az első szülött, az ő fejére tedd a jobb kezedet. És mi volt az Isten felelete? Jákob egy prófétája volt a felséges Istennek. Nem véletlenül keresztezte a kezét, mert nem azért, mert megöregedett volt, hanem azért, mert próféta volt, és tudatos volt afelől, hogy Isten az Izrael népével, és az ő gyülekezetével, a szövetséges gyülekezetével valami különös dolgot akar kieszközölni. Talán el kell olvassam, hogy felfigyeljetek rá az első Mózes 48. fejezetéből és a 49. fejezetén. Itt találjátok az áldásmondásokat. Hadd olvassam fel nektek, hogy tudatosak legyetek, hogy írva áll az első Mózes 49. fejezetéből. Olvassuk a 9. vers második felétől. Ekkor így szólt Jákob, hozd ide fiaidat hozzám, hogy áldjam meg őket. Izrael személy az öregség miatt homályosak lettek, vagy homályosak voltak, és már nem látott jól. Közzel vitte azért őket Jákobhoz, a fiait, Izrael, vagy Jákob pedig megcsókolta és megölelte őket. Izrael ezt mondta Józsefnek, nem gondoltam, hogy még meglátom arcodat, és most Isten még a gyermekeidet is megláttatta velem. Akkor József elhúzta őket újra apja térdétől, és arcra a földre borult előtte. Azután fogta József mindkettőjüket, Efraimot a jobb kezével, Izrael baljára, bal kezével pedig Manasét Izrael jobbjára állította. Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és így, tehát Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik. Noha ő volt a kisebbik, a fiatalabbik. a bal kezét pedig Manasé fejére tette, miközben keresztbe vetette kezét. Mert Manasé volt az első szülött. Azután így megáldotta Józsefet a következő szavakkal. Az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom volt, mióta csak vagyok, mióta csak létezek, mint a mai napig. Az angyal, aki megszabadított minden bajból, áldja meg, ő legyen az, aki megáldja ezeket a fiúkat, hogy nevemről nevezzék őket, és őseimről neveztessenek, Ábrahámnak és Izsáknak a nevéről. Szaporodjanak el, legyen sok utódjuk ezen a földön. Most már, amikor József látta, hogy apja Efraim kezére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt, vonakodott, ezért megfogta az apja kezét, hogy az Efraim fejéről a Manasé fejére tegye, áttegye. József pedig ezt mondta apjának ekközben, nem így szeretett apám, mert ez az első szülött, az ő fejére tett a jobb kezedet. De az apja elutasította, és nem akarta így, és tudatosan azt mondta, tudom, fiam, tudom, talán álljunk meg itt. Ő nem akarta, nem tudott másképp cselekedni, mert Istentől lett így elrendelve, és még egyszer hangsúlyozom, bárki legyen az, aki meg akarja érteni Isten végzését, még közelíteni sem szabad emberi értelemmel, felfogó képességgel. Ott, ahol Isten elkezd valamit tenni, intézkedni, ott az emberi elme vissza kell tartsa még a lélegzetét is. Emberileg talán azt mondjuk, hogy így nem, mégis így kell legyen. Emberileg nézve, földileg Józsefnek igaza volt, mert csak azt akarta, hogy az elsőszülött kapja az elsőszülöttségi áldás. Elolvashatjátok mindjárt, a 2 Mózesben áll, és azt mondja, menj el, és állj a faró elé, és mondjad. Így jelentette ki, így szól az Úr. Ha vonuljon ki elsőszülött fiam, és ha Hózsiás prófétához mentek ezzel, azzal pedig a Máté evangéliumával kötitek össze, akkor írva áll, az én fiamat, elsőszülött fiamat Egyiptomból kihoztam. Szeretteim, Istennek a szava egy profétikus jellegű íge, egy kinyilatkoztatott íge, amelyben Isten sokrétesége, az ő bölcsessége kifejezésre van juttatva itt ezen a földön. Szeretteim, az Isten szava egy profétikus jellegű íge, egy kinyilatkoztatott íge, amelyben Isten sokrétű bölcsessége az ő népével kapcsolatosan kifejezésre van juttatva. József azt mondja, én, apám, nem így. Jákob, vagy Izrael, ahogy akarjátok nevezni, ő mindkét nevet viselte. Egykor egy agyafúrt ravasz, egy Jákob, másfelül pedig Izrael nevet is viselte. Az Isten harcossát jelentően. És ez leleplezi előttünk, ami emberi lényünket, miközben agyafúrtak vagyunk, másokat ravaszul rászedünk, és megugratunk, másfelől pedig, akik Istennel küzdöttek, amik győzelemre jutottak, és ha elolvassátok a történetet a végéig, valami egész csodálatos következik. Jákob arra kérte Józsefet, tedd kezedet a csípőm alá, és esküdj meg, hogy nem temetsz el Egyiptomban. És tudjátok, mi történt? Egy különös helyre fektette a József kezét. József arra a helyre kellett tegye kezét, ahol Jákobnak az Úr egy ütést mért ki, amikor az Úrral viaskodott, amikor ez a, és oda tartotta az ő csípőjére, és azt mondja, tedd kezedet a csípőm alá, és esküdj meg ide a csípőmre, tedd kezeddel. Szeretteim, ő pontosan tudatos volt a felől, mit cselekszik, mit hogy ez volt az a hely. Jákob még elég erős volt, az Úrral birkózott, az Úr angyalával, és a birkózási mérkőzés hajnalig tartott az egész éjszakán át. És úgy nézett ki, mintha vége nem lenne ennek a birkózásnak, és az Úr angyala egy ütést mért ki a csípőjére, és már is összedőlt, összeesett magában Jákob. Szeretteim, ha Istennel viaskodunk, vagy birkózzunk, meg kell engedjük, hogy Isten egy sebet is ejtsen rajtunk. Nehogy azt gondoljuk, hogy képesek vagyunk emberi erőnknél fogva Isten előtt megállni, vagy fennállni. Nem létezik ember a földön, aki az ő saját erejénél fogva megállhatna előtte. Annyi példázatok vannak a Szentírásban. József tudatos volt, földileg nézve, hogyan kellett volna történjen, de Jákob proféta szerint, még egyszer hangsúlyozom, nem öregemberként, határozottan, hogy öregember volt, az ő szemevilága elhagyta őt, de az isteni kinyilatkoztatás, az Isten akaratának a kinyilatkoztatása, ezt nem hagyta előt. Szeretteim, a prófétáknak lehettek 100, 200, 700 évesek, és ha a földi szemviláguk elhagyta őket, mégis a mennyei és az isteni megvilágosodás létezett az ő szívükben, és élt az ő szívükben. Ó, de csodálatos dolog ez. József azt mondja, én apám nem így. Az apja azonban elutasította, éppen így, ahogy mi nem akarjuk, éppen így kell történjen. Nem az én, hanem a te akaratod történjen. Földileg, emberileg nézve meg lehetett érteni a dolgot. Jákob előre haladott korba, öregember, nem látott, keresztezi a kezét, rátámaszkodik a botjára, amellyel folytatta életútját, úgy nézett ki, mintha megnyugodna. Szeretteim, Istennek a prófétái, és Istennek az emberei a Szent Szellem ihletése alatt álltak életük utolsó pillanatáig. Istennek szent emberei voltak, akik által szólt és munkálkodott Isten. Elizeus prófétára kell gondoljak ennél fogva. Tudjátok, hogy egy barlangba, barlangsírba lett helyezve, és valaki meghalt a bizonyos idő múltán, és ugyanabban a barlangsírba lett elhelyezve. Akkor egy barlangot használtak, amit nem lapátoltak be földdel, egy nyitott sír, egy nyitott sírhely. És amikor ezt a halottat oda helyezték Elizeus holt teste mellé, újra életre támadt. Mi történt? Noha Istennek emesz embere már rég halott volt emberileg nézve, mégis Isten tanúsított maga mellett, mint aki megelevenítheti, a halottat, és eme példa alatt rámutatott arra, hogy képes a halottakat is feltámasztani. Isten előtt semmi nem lehetetlen, szeretteim. Mi valóban ugyanannak az Istennek szolgálunk, mint a mai napig, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákob istenének. Ugyanannak az Istennek, aki Zakariással szólt, aki elküldte hozzá Gábriel angyalt az ő imádkozásának órájában, aki majd ígéretet adott neki, hogy fiok születik, aki az Úr előfutára lesz. Az ótestamentumi proféciák elérhetővé, elérhető távolságba kerültek, elkezdődtek beteljesedni. Hadd olvassunk még egyszer egy kicsit tovább a Lukács első fejezetéből. A Lukács első fejezetének talán a 13. vers második felétől. Ne félj tehát, Zakariás, mert meghallgattatásra talált a te könyörgésed, és a te feleséged, Erzsébet, anya lesz, egy fiúnak lesz az anyja, és ennek a fiúnak azt a János nevet kell adjad. Örülni fogsz, boldog leszel, ujjongni fogsz, és sokan örülnek majd az ő születésén, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem fog inni, és már anyja méhétől fogva megtellik Szent Szellemmel. Sokakat, tehát Izrael fiai közül sokakat vissza fog vezetni az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő az, aki előtte jár az íjés szellemével és az íjés erejével, hogy az atyák szívét a fiak szívéhez, a gyermekek szívéhez, és az engedetleneket az igazak gondolkozás módjára, vagy lelkületére térítse, hogy jól felkészült népet állítson az Úr elé. Talán eddig Istennek ez a drága szava. Az ideje és órája elérkezett, amelyben bibliai proféciák, amelynek beteljesedésére majdnem 4000 évet várt a nép, és elérkezett az óra, beteljesedés órája. Isten szava elkezdődött beteljesedni. Ma ezen az Isten tiszteleten alá szeretném húzni azt, hogy Jézus Krisztus első eljövetele az ő előfutárával együtt párhuzamosan történt. Ugyanaz a Gábriel angyal, aki bejelentette a Krisztus születését, ugyanaz az angyal bejelentette a keresztelő János születését is. Isten mindent megfelelően és helyenvalóan végez, és minden bekövetkezik a maga idejében. És az a gondolatom jön, és nem segíthete magamon, újra egy olyan korszakban élünk, ami Urunk második visszajövetele előtt, amelyben újra két dolog párhuzamosan végződik ebben a nemzetségben. Az Isten küldöttje, akit Isten megbízott, hogy az Isten gyermekei szívét a babiloni fogságból és az összevisszaságból kivezesse, és a mennyei vőlegénynek egy menyasszonyt, folt és ránc nélküli menyasszonyt állítson elébe. Ez az ember küldetése, ez ember megbízatása párhuzamosan végződik az Isten gyermekei előkészítésével a Jézus Krisztus dicsőséges megjelenési napjára. Talán nem látjuk ilyen egyértelműen mindig, Isten mégis megadta az ő szavát, és beteljesíti szemeink előtt. De csak aki a szent, akinek a Szent Szellem által leleplezteti, le van leplezve, azt tudja felismerni. Hiszen tudjátok, milyen nehéz az embereknek ez időben az embereket azzal szembesíteni, amit Isten végez és végzett. És ha most egy megjegyzést teszek az utolsó hétvégére utalással Londonba, akkor határozottan nem azért, hogy ítélkezzek valaki fölött, de egy apostoli jellegű pünkösdi gyülekezetben prédikáltam, és a vasárnap reggel a prédikáció után az úrvacsora lett kiosztva. És szeretteim, a szívem nagyon, a szívemet nagyon érintette, a szószéken voltam még a prédikáció után, sok mindennel számoltam volna, de ami ott láttam, hogy történik, azzal messziről sem számoltam. Egy úrvacsora lett kiosztva, pontosan úgy, mint a római katolikus egyházban is történik. Ugyanaz az ostya, az angol kifejezést jobban ismerem, a plate, ugyanaz az ostya, a lapos kerek tésztafeleség, amely olyan nagy, mint egy márka például, vagy egy frank, egy keresztel rajta, magammal vettem, a zsebembe tettem, elképzelhetitek, a prédikáció után, mikor az úrvacsora ki lett osztva, a szószéken álltam, és most mitévű legyek? Normálisan nem nyitom ki a szemem, de ott egész röviden körülnéztem, hogyha rám tekinte valaki, és fogtam ezt az ostját, és a zsebembe tettem. Nem tehettem másként. Magammal küzdöttem, és Istennel is küzdöttem. És az Úr szavára kellett gondoljak, amit Pál apostol mondott, amit az Úrtól kaptam a magam részéről, így adtam tovább nektek. Az éjszakán, amikor az Úr elárultatott, vette a kenyeret. Nem vett valami ostyaszerűséget, mint egy márka vagy egy frank, hanem vette a kenyeret. Hálákat adott, megtörte, és kiosztotta az ő tanítványai között. És akkor itt ezen az úrvacsorán következtek a poharak, a két gyűszű nagyságú poharak. Tudjátok, hogy a hölgyek vartak korábbi időkben gyűszűvel az ujjukon. Egy kínos, zavarba ejtő helyzetbe kerültem. Az emberek azt mondják, hogy egy apostoli jellegű pünkösdi gyülekezet vagyunk. Szeretteim, én nem vagyok ítélőbíró. Az Úr bocsásson meg nekem is, és mindenki másnak. De az Úr megjelenésének napján bebizonyosodik, hogy mindazok, akik a kinyilatkoztatott ége szavának nem tulajdonítottak hitelt, kell higgyenek a hazugságnak, és Isten rájuk küldi a megtévejtés szellem, erős megtévejtés szellemét. Emberek, akkor is, ha az emberek felemelik a kezüket, magasztalják és dicsérik az Isten, és Isten mondja Márk evangéliumának 7. fejezetének 6. versétől, hiába imádnak ember, ez a nép csak ajkával tisztával, de szíve távol van tőle, hiába tisztelnek engem, mert emberi tanításokat tesznek maguknak. Az Isten szavát megvetettétek, hogy hagyományokat tartsatok. Olvassátok el a Márk 7. fejezetében. Mit mondana mi Urunk ma? Ugyanezt. Mit mondana Pál apostol ma, aki az Úrtól vette át, amit tovább adott? Szeretteim, ahogy gyakran hangsúlyoztuk is, akkor is, ha bizonyos időre félreértenek és visszautasítanak bennünket. Ha ez vagy az van mondva utánunk, ha rágalmazások, legborzalmasabb ártalmazások érnek, ahogy a hitetlenek köz nem is létezik, de reánk törhet, akkor hadd örvendezzünk. Miért? mert a mi megváltásunk közeledik, elérhető, és köszönjük meg Istennek, hogy méltóknak találtassuk a szégyent magukra venni Isten szava miatt ez időben. Mindazok, akik nem veszélyesek az ellenségnek, azokat nem gátolja semmiben, hagyja, hogy fussanak. De ott, ahol Isten eltervezett valamit, ott minden elképzelhető lehetőséget latba vett az ellenség, hogy az Isten munkáját lehetetlenné tegye. Szeretteim, az ellenség azonban soha nem lesz sikeres ebben, mert Istennek van egy útja az ő népével, és ebben a ütemes lépésben be kell kerüljünk, és úgy, ahogy Zakariás esetében az egész gyülekezet arcra borulva, imádkozó lelkülettel volt. Vitatni sokan tudnak, beszélgetni emberileg, de úgy imádkozni, hogy Isten meghallgassa az imádságot, hogy feleletet adjon az imádságra. Így csak azok tudnak imádkozni, akiknek Isten a szívére helyezte. Isten már is feleletet adott. Isten elküldte az ő szolgáját és prófétát a mi időnkben is. Nem mindig könnyű egyértelművé tenni, felvilágosítani az emberek előtt. Miért utalunk mindig Branham testvére, vagy említjük meg? De el tudjátok képzelni az egész Ótestamentumot annélkül, hogy egy Noé nevét, egy Énok nevét, egy Mózes nevét, egy Ábrahám nevét, egy Iés nevét, egy Dávid nevét, egy Ézsajás nevét megemlítsétek? Ott, ahol Isten végez valamit, ott azok is meg vannak említve, akik által létrehozza az ő munkáját, mert Isten mindig embereket alkalmaz ezen a földön, hogy az emberek között munkáját végezze. Létrehozza az ő munkát. Nos, azt mondjátok, az Új Testamentumban azonban egész másképp van. Éppen nem, hanem pontosan így van az Új Testamentumban. Istennek volt egy Péter apostola, egy Jakab apostola, egy János apostola. Istennek volt egy Pál apostola, és volt egy Silássa, egy Barnabássa, és egy Filippje, egy Agabusa, és bárki legyen, bármi nevet viseltek. És nem tudjuk elképzelni az apostolok cselekedeteit annélkül, hogy az Isten szolgáinak nevét ne említsük meg, és hálásak vagyunk, hogy így van. Isten nem névtelen Isten, és Istennek nincsenek névtelen szolgái. Istennek van egy népe ezen a földön, és nem szégyeli az ő népe miatt magát. Elküldi az ő szolgáit korán és későn, hogy szóljon, és hogy munkáját kieszközölje. Tudjátok, hogy az Úr maga egy névvel ismertette meg magát, az Ótestamentummal, mint Úr, aki megjelent Mózesnek, így szólt Mózesnek: én vagyok az Ábrahám, és az Izsák istene, és a Jákob istene, de az én nevemmel, Jahsua, vagy azután Jáve, vagy Jehova, egyáltalán semmi szerepet nem játszik. A nevek fölött nem kell vitatkozni, csak az isteni jelentőségét, az Úr kinyilatkoztatást kell megragadni. Emberek, akiknek van idejük vitatkozni, azoknak még nem volt idejük az isteni kinyilatkoztatásban részesülni. Ez határozottan igaz. Döntenünk kell, hogy mit akarunk tulajdonképpen. És akkor leleplezte Isten Mózesnek magát abban a névben, amely összeköttetésben állt az Izrael népének megszabadításával, és pontosan így kinyilatkoztatta magát az Új Testamentumban is az ő megváltási nevével, amelyel Isten egy kapcsolatot teremtett az elveszett emberrel. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő lesz az, aki megszabadítja az ő népét az ő bűneiből, vagy az ő bűneiből, ja, megmenti, megszabadítja. Isten folyamatosan kinyilatkoztatta magát, és azt vette, azt alkalmazta, akit akart. Akkor János volt, az Isten szelleme megnyugodott rajta, és az Isten szavát hirdette, és az Úrnak útat készített. Azon a módon alkalmazta Isten a napok végén az ő szolgát és prófétáját, Branham testvért, elküldve őt, és nem szégyeljük, ellenkezőleg egy megtiszteltetés, egy nagy kiváltság, tudatosak lenni afelől, hogy mit végzett Isten folyamatosan, és kit küldött el eszközként, kit alkalmazhatott, akkor szerszámként, de nem az eszközt tiszteljük, hanem minden tiszteletet az élő Istennek adjuk, aki embereket alkalmazhatott a földön, akik annyira összeköttetésben állhattak ő vele, hogy közvetlenül szólhatott általú, és leleplezhette az ő akaratát. Minő kegyelem, hogy mi is az Isten utolsó munkájában, minő kegyelem, nyitott szemekkel, nyitott szívvel, az Isten szava sugallata alatt, hirdetése alatt ülni, azt magunkévá tenni, amit most üzenni akar számunkra. Ábrahám, Zakariás, Istennek valamennyi emberei bizalmat tanúsítottak az Úrnak, és mondom nektek, Isten azokkal az emberekkel, akikhez intézte az ő szavát, és az ő szavában szóltak, üdvtörténetet végzett ezen a földön, és előre kijelentette az ő tervét. Ma az élő Isten gyülekezete az, akikben ez az üdvtörténet és Isten szava teljesedik Isten országában. De Isten újra egy prófétát kellett alkalmazhatott, hogy az ő ígéreteit, az ez időre szóló ígéreteit a gyertyatartóra állítsa. Mindjárt befejezem, még csak azt akarom mondani, valahányszor Branham testvér valahol a tanúvallomást tesz arról, és azt mondja, hogy az Úr angyala eljött hozzá májusban 1946-ban, leírja az ő megjelenését, az ő nagyságát, az ő kinézetét, az ő sőt az ő emberi súlyát is. Valahányszor tanúvallomást tesz felőle, hogy az Úr angyala megjelent neki látható alakban, és azt mondta hozzá intézően, az Isten jelenlétéből jövök, és hozzád lettem küldve. És az ő tanúvallomásából olvastátok. Én teljes szívből hiszem, pontosan úgy hiszem, mint ahogy egy angyal eljött Zakariáshoz, hogy megjelent Zakariásnak, és megjelent Isten valamennyi emberein mindig akkor, amikor Istennek tetszett. Pontosan úgy hiszem azt is, hogy Istennek egy angyala valóságosan megjelent Branham testvérnek is. És amikor olvasom, hogy az oltár, az füstölő oltár jobb oldalán állt, Zakariás pontosan tudta, hol kell álljon, pontosan tudta, mit mondott, mit jelentett ki. Némekkor azt mondják az emberek, az Úr szólt hozzám. No, még azt sem tudják, hol voltak, amikor beszélt. honnan jött a hang, vagy mi lett mondva, mi lett kijelentek Istennek, igazi emberei tudatosak, hol voltak, hol állt az Úr, mit mondott, és Branham testvér esetében is pontosan így volt. Branham testvér egy bibliai proféta volt, egy Istentől küldött ember, azzal az ége üzenettel, hogy Isten gyermekeinek a szívét visszavezesse újra Istenhez és az Isten szavához. A gondolat, amitvel azt tovább nem foglalkoztuk, az volt, hogy reggel és estenként ez az áldozat belett mutatva összeköttetéssel a mécsesekkel, amely az aranygyertyatartóra lettek állítva. Kétszer egy nap ez az oltár belett vetve, használva lett. Reggel és este, szeretteim, a kegyelem napjának volt egy kezdete, és a kegyelem napjának lesz egy vége is. A kezdetben Isten megadta azt, megándékozta azt, ami az új testamentumi gyülekezetnek ki lett jelentve, ígéretben lett adva, és a kegyelem napja estvéjén megajándékozta az ő népét mindazzal, visszatérítette az ő népének mindazt, ami az elején volt, és Isten oltára újra fel lett állítva, és Isten népe összegyűl az oltár körül imádkozó lelkülettel, hogy Isten feleletét tudomásul vegyék, és engedelmesen is hitet tanúsítsanak, nem négyszer, ötször egy nap, hanem csak kétszer egy nap, reggel és este. Az estvének idején világosság lesz, hogy a mi útunkat az éjfél órájáig megvilágosodjon előttünk, és ne kelljen a sötétségben maradjunk, mint azok, akiknek nincs reménységük. Mindemet dolgokat itt nem tudjuk előterjeszteni, mert tulajdonképpen a prédikációkban lelettek írva már, és az irodalmakban, a brosúrákban mindazok, akik hajlandóak tudomásul venni, amit Isten mondott, azoknak megadott a legjobb lehetőség tudomásul venni. Mit akar Isten mondani nekünk ez időben, legyen, hogy az Úr megáldjon bennünket. Most a Jézus Krisztus második visszajövetele előtt élünk, úgy, ahogy akkor 4000 éven át vártak, és de hirtelen bekövetkezett a felelet. Nyomban, így az új testamentumi gyülekezet is majdnem 2000 éven már vár, de most az időben élünk, az isteni felelet idején bekövetkezik. Késlekedés, halogatás nem lesz többé, hanem amikor megszól a hetedik angyal szava. Befejeződik Isten titokzatossága, úgy, ahogy szolgáinak, a profétáknak megbízhatóan leleplezte. És ma egy evangélikus papot hallottam a rádióban beszélni, hogy Istennek általános szava, megszokott szava, mindenkinek hozzáférhető, minden kereszténynek, de a gyülekezettel egy rendkívüli küldetése Isten sajátságos szavával csak egy prófétának van adva. És nem tudtam, hogy jól hallom el, és amment mondtam egyszerűen rá. Azt gondoltam magammal, én Uram és én Istenem. Megjegyeztem az ember nevét, fel is írtam a nevét, és azt gondoltam, lehetőleg meg kellene ismertetni vele, hogy az, amit prédikált, Isten már a szemeink előtt leleplezte ez időben. Az általános, a megszokott profétikus íge hozzáférhető az egész kereszténységnek, de az ígéret szava, a rendkívüli küldetése Istennek ez idővel kapcsolatosan, ő maga mondotta, ez csak egy profétának lett megadva. Azt mondta magamban, amen. kisírtam magam. Kisort, úgy sírtam, mint egy gyermek. Azt mondtam magamban, Uram, itt van egy ember, akinek nem tudja, amit mi tudunk, nem hallott afelől, amit mi hallunk, és ott kijelenti, kimondja, és mi szégyeljük néha kimondani a tiszta igazságot Isten előtt. És egy időben sírtam, és hálát adtam Istennek, és kétszer vagy háromszor hangsúlyozta ez az ember. Némelyek közületek talán hallották ezt az előterjesztést. Szeretteim, ezzel a végéhez közeledünk. Az Úr az ő népét kegyelemből tekintetbe vette. Neki vannak emberei, akik hallgatnak rá, és elfogadják, eltulajdonítják azt, amit intézett hozzájuk, és ezekhez tartozhatunk kegyelemből. Az, ami Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Amen.